És igazából nyomtam, mint az állat. Szerintem a legtöbben így csinálják, hogy megyünk előre, nyomjuk, növekszünk, minek kellenek célok, úgyis mindig full gázzal megyünk, ennél jobban nem tudunk növekedni, ennél jobbak nem tudunk lenni, megyünk. És azt is észrevettem, hogy évek óta azt mondom magamnak, hogy most oké, most idén nem tudok annyit kivenni, de majd jövőre. És amikor észrevettem, hogy mindig az van, hogy ezt a majd jövőrét, ezt mindig egyel eltolom. Tehát eljött a jövőre, jó, oké, ezt az évet megnyomom, visszaforgatok mindent, és akkor majd jövőre. És akkor azt vettem észre, hogy ez a jövőre soha nem jön el. Hanem ezt életem végig játszhatom, hogy egyre nagyobb a cégem, már tizenvalány embernek adok munkát, 100 ügyfelet szolgálunk ki, már 100 milliós a cég, de hol vagyok én? Hol van a profit?
Mitől lesz egy vállalkozás nyereséges? Miért fontos, hogy a bevétel növelése mellett a nyereséget is szem előtt tartsuk? Miért elengedhetetlen, hogy kiemelt szerepe legyen a mateknak egy cég életében? Lesz szó vállalkozói sztorikról, konkrét számokról, nehézségekről és sikerekről, személyes motivációról, az emberi tényezőről. Olyan vállalkozók és vállalkozások működésébe nyerhetsz betekintést, akik vállalják. Az értékteremtés, a nagy célok és a világ jobbátétele mellett igenis fontos, hogy nyereségesen működjön egy cég. Ez a Nyereséges Vállalkozás Podcast, én pedig Csehi Ládán vagyok, a podcast házigazdája. Tarts velünk a mai epizódban is!
Sziasztok, kedves hallgatók! Sok szeretettel üdvözöllek titeket a Nyereséges Vállalkozás Podcast 20. epizódjában. Amellett, hogy a 2023-as évben ez lesz az utolsó podcast beszélgetés, ez egy nagy mérföldkő is a podcast történetében, hiszen már 20 olyan epizód elérhető, amelyek mindegyike nagyon hasznos, hogyha sikeres céget, vállalkozást akartok építeni. Ezzel az epizóddal is szeretném magasra tenni a lécet, és ehhez egy olyan vendéget hívtam meg, aki nagy segítségemre lesz ebben. Ő nem más, mint Gál Kristóf, a Click Marketing alapítója, és mondhatjuk, hogy ma már igazi tulajdonosa is, hiszen nemrég hátralépve egyet az operatív vezetésből, elkezdte megélni a tulajdonosi létet is, de erről majd később beszélgetünk. Kristóf, nagy örömmel köszöntelek itt a podcastben.
Hello, sziasztok!
Arra kérlek az elején, hogy egy kicsit röviden mesélj nekünk a vállalkozásodnak az elejéről. Mikor alapult a cég, az elején hányan voltatok, az első években milyen bevételt sikerült elérni, netán milyen nyereséget tudtál akkor realizálni vállalkozóként?
2005-ben kezdtem, 24 évesen, ez 18 éve volt mai idő szerint. Ugye online marketinggel kezdtem el foglalkozni, pontosabban weboldalakat kezdtem el csinálni, hiszen akkor úgy ahhoz értettem, és annak láttam egy ilyen jó trendjét. Totál egyedül voltam, tehát 2005-ben egyedül voltam, igazából az első ilyen 4-5 évben ezt fenn is tartottam, ezt az egyedül létet. De közben elkezdtem amúgy a weboldal készítésről átállni arra, hogy inkább online marketinget csináljak, mert azért havidíjat lehetett elkérni, és azt egész korán megértettem, hogy az ilyen egyszeri nagyobb bevételeknél, amiért külön meg kell dolgozni, és akkor vagy lesz, vagy nem lesz, jobb az, hogyha havidíjat kérek, mert az egy sokkal kiszámíthatóbb ilyen bevételi forrás. Hát ilyen profitról igazából csak nagyon erőltetetten tudnék beszélni, mert akkoriban így hát így minden összefolyt így mindennel, tehát nem volt ilyen, hogy mennyi a profit. Viszont az árbevételekre nagyon pontosan emlékszem fejből, még így majdnem 20 év távlatából is. Az első év az egy csonka év volt, mert márciusban alapítottam a céget. 500 000 forint volt az első év bevétele. Második baj triplázás, az 500 000. Harmadikban is egy triplázás, az 4,5 millió. És utána 3 éven keresztül egy ilyen 7 millió forintos bevételt csináltam. De az a vicc, hogy az egyik ilyen 7 millióban igazából benne volt egy ilyen értékpapír mahináció is. Tehát ilyen OTP részvényeket valamiért vettem akkor, és azzal így ahhoz képest ott 7 millió volt az éves árbevétel, ilyen szemmel látható összeget kerestem. Tehát igazából ott volt egy visszaesés a valódi bevételben. És akkor én 2010-re értem el a 10 milliós bevételt, ami akkor nekem ilyen elképesztő volt, tehát meg volt az első olyan hónap, ahol 1 millió forint fölött volt a bevétel, és akkoriban ilyen 2009-10 körül lett az első munkatársam, de még nem, úgymond nem termelő munkatárs, hanem ilyen klasszikus, ilyen segítő, számlázót, felvette a telefont, ilyesmi. És olyan 2012 körül, tehát 7 év után, azt hiszem így volt valahogy, akkor került be az első szakmai munkatárs, és ott volt egy gyors növekedés, elértük a 30 milliót, aztán 70, 100, és akkor ott 100 millió megint megtorpantunk, de ez már lehet, hogy túlfut a kezdeti éveken, úgyhogy...
Köszönöm, erre gondoltam is. És tetszik is, amit mondtál. Már rögtön olyan fogalmakat, meg gondolatokat hozol be, amiről aztán lehetne beszélni, hogy akár az alkalmi és a havidíjas bevételnek a kapcsolata, akár az, hogy termelő munkatárs, amit ugye érdemes tudatosítani, hogy igenis vannak olyan munkakörök, munkatársak, vagy sokkal inkább feladatok, ami ugye termel, meg van, aki nem termel igazából, hanem kiszolgálja a termelést. De ezt adjuk a beszélgetés későbbi fázisára. Mit gondolsz egyébként, anélkül, hogy most itt gondolkodnánk inflációról, hogy az akkori bevételek azok ma mennyi pénznek felelnek meg? Tehát ha mai szemmel nézzük, az éves másfél, 3-4-5-7 millió, az ma mennyi lehet, hogy össze tudjuk hasonlítani? Duplája mondjuk legalább?
Hát szerintem igen. Azért nehéz ezt így elhelyeznem mondjuk a saját életemben, mert egyrészt 2005-ben még volt munkahelyem, 2006 közepéig, tehát ott eleve ez egy ilyen félállás, vagy ilyen másodállású vállalkozás volt. Megtettem félre pénzt, amikor elkezdtem a vállalkozást. Tehát úgy kalkuláltam, hogyha egy évig nullát termelek, akkor is így ellegyek. Tehát így elég ilyen biztonsági játékos voltam. Plusz akkor még a szüleimnél laktam, tehát így egyszerűen nem tudom ezeket a dimenziókat váltani, mert ilyen nem volt ez valahogy így, hát nem azt mondom, hogy nem volt életszerű, de egy ilyen nagyon speciális helyzet volt.
És ezzel szemben hol tartotok most? Mert ugye alapvetően, ha valaki nem ismert téged, pedig ugye a podcastek világában azért ismert vagy, meg sokat kommunikálsz, de ha valaki nem ismert téged, akkor ezek alapján azt gondolhatja, hogy van egy marketinges céged, meg hát sokan tudnak weboldalt csinálni, meg sokan foglalkoznak online marketinggel, akkor biztos csinálsz valamekkora bevételt, és akkor el vagy. Tehát ezzel szemben hol tartotok most, hányan vagytok most, milyen a bevétel, és ma már tudom, hogy tudsz nyereségről is beszélni, és kérlek, hogy azzal kapcsolatban is oszd meg velünk egy kis információt, akár a tavalyi évre, de akár azt is elmondhatod, hogy idén mit vársz, hova fogtok megérkezni. Uh-huh.
2015-ben, tehát 10 év után értük el a nettó 100 milliós bevételt, ami azért szolgáltató, nyilván az a 100 millió, az megint most ma kevesebbet ér lényegesen, de hogy még ma is szerintem nem rossz egy szolgáltató cégtől a 100 milliós bevétel, tehát amiben ugye nincs az, hogy megvettem az árut, és akkor a 80% az, hogy igazából megvettem valamit, hanem az majdnem tiszta árrés nekünk. És akkor ott megint volt egy oldal, volt a 7 milliónál egy ilyen 3 éves oldalazás, és a 100 milliónál volt egy ilyen 4-5 éves oldalazás. Egy a 100 és 150 millió forint között mozgott a bevételünk. Mondjuk sosem csökkent, azt hiszem, de tehát, hogy mindig inkább egy ilyen plusz nulla, azt is lehetne mondani, hogy nagyon piciket növekedtünk. És aztán 2021-ben átléptük a 200 milliós bevételt, ami akkor megint egy ilyen... Tehát amikor elértük a 100 milliót, akkor azt éreztem, hogy fú, megfogtam az Isten lábát, sose gondoltam, hogy ez meg lesz. Aztán a 200 milliónál ugyanez volt, tehát ez volt 2021-ben, és 22-ben, tehát tavaly ott meg egyből átléptük a 300 milliót. Tehát ott megint eléggé meglódultunk, és tavaly azt hiszem 355 millió volt a nettó árbevételünk. Ez ilyen nagyjából ilyen 20%-os profit mellett. Ugye full fehéren működik a Click Marketing ZRT, tehát nincs benne számlavásárlás, nincs benne az, hogy osztalékból adok vissza zsebbe pénzt, vagy akárhogy adok vissza zsebbe pénzt, hanem amilyen számaink vannak nálunk, az a valóság. Ez már nagyon régóta így van. Nem azt mondom, hogy mindig így volt, mert így elkezdeni így elég nehéz, és én teljesen megbocsájtó vagyok azokkal szemben, akik ugyanúgy kezdik, mint én, hogy van egy-két himi-humi. Most nálunk ez már rég elévült minden, úgyhogy most már ilyen szerintem közel 10 éve nincs semmi ilyen trükközés a cégben. Most jelenleg azt hiszem 21-en vagy 22-en vagyunk. Idén hasonló lesz, biztos, hogy növekedni fogunk árbevételben. tehát közelítjük a nettó 400 milliót, az is lehet, hogy átlépjük, ezt most így nem tudom megmondani, ez ősztől még azért sok minden függ.
Így van, tehát ez alapján azért kimondhatjuk, hogy ebben a szektorban megszolgáltatóként azért ez már egy másik nagyságrendről tudunk beszélni. Egyébként te mekkorának mondanád a click marketinget az iparágon belül így bevétel alapján vagy létszám alapján, hova lehet elhelyezni titeket?
Nehéz összehasonlítani magunkat másokkal, mert nem azért, mert annyira különlegesek lennénk, bár nyilván azok vagyunk, de hogy így nagyon nem mindegy, hogy mondjuk egy ilyen nagy ügynökségről van szó, van úgy nagy, hogy aki multikat szolgál ki, és mondjuk mindent lefed, akár a nem tudom, az óriás plakáttól kezdve a digitális marketingig, vagy pedig kisebb ügyfeleket szolgál ki, az biztos, hogy ilyen nagyon top-topba vagyunk. Tehát vannak nálunk nagyobb cégek bevételbe, létszámba, de nagyon kevés. És én azt gondolom, hogy az, hogy nagyjából mi 100 ügyfelet kiszolgálunk, tehát 100 kisebb ügyfelet, tehát hogy az ügyfélszámba, a munkatársak létszámában, árbevétel, profitba szerintem hát top valahányban vagyunk, most ezt így nem tudom megmondani.
De akkor mégis mindenképp a tetején az iparágnak.
Igen.
És akkor még egy gondolat itt veletek kapcsolatban, ami a hallgatóknak hasznos lehet, ha valakinek esetleg új vagy te meg a téma, hogy foglald össze, kérlek, hogy mivel foglalkozik egyébként most a click marketing, kiknek és hogyan teremtetek értéket a tevékenységetekkel?
Online marketinggel foglalkozunk, majdnem a első perctől igazából 2005 óta. Magyar kisvállalkozásoknak csinálunk ilyen szolgáltatott online marketinget, vagy mi úgy hívjuk, hogy menedzselt online marketinget. Tehát kezeljük az online kampányaikat, Google, Facebook, Instagram, TikTok, tehát mondjuk az, hogy hirdetéseket kezelünk, social médiába posztolunk, tehát Facebookon, Instagramon, TikTokon csinálunk tartalmat, e-mail marketinget csinálunk, tehát kezeljük az adatbázist, listaépítés, arra a levelek küldése, automatizmusok beállítása, illetve még egyéb tipikusan írott tartalmakat csinálunk, tehát mondjuk blogot írunk az ügyfeleknek, illetve számos ilyen kisebb kiegészítő dolgokat csináljuk, tehát ezt úgy csináljuk, hogy mit csináljuk mondjuk az XY Kft-nek ezeket. Illetve ugyanezeket tanítjuk is, tehát vannak élő workshopjaink, tehát lehet tőlünk ugyanezeket tanulni, illetve most kapcsolunk rá igazán, de most is csináljuk már, de most fogunk rákapcsolni arra, hogy legyenek digitális tananyagaink, tehát hogy ezeket még jobban tudjuk tanítani. Illetve szintén mindezeket csinálunk ilyen átvizsgálásokat, hogy neked milyenek a kampányaid, neked milyenek
gyakorlatilag.
Audit, igen. Konzultálunk, tehát ezeket csináljuk.
Tehát ez alapján teljes körű online marketinget szolgáltattok, plusz még oktattok is, és talán arra érdemes kitérni, hogy ugye kisvállalkozások, ezt mondtad, hogy ők a célpiac.
Igen, magyar kisvállalkozások, és mind a kettő fontos, hogy...
Amire ki akarok lyukadni, de így van fontos, amit mondasz, hogy azért ez nem azt jelenti, hogy ilyen 10 milliós, meg 50 milliós vállalkozások, hanem ugye a hivatalos megfogalmazásban is a kisvállalkozásban több 100 milliós, meg milliárdos árbevételű cégek is beletartoznak.
Igen, azt hiszem úgy van, hogy a KSH szerint, hogy 50 főig, és valami, nem tudom, 10 millió eurós bevételig, tehát ez ilyen, most mondjuk ilyen majdnem 4 milliárd forint. Tehát mondjuk egy 50 fős, 4 milliárdos cég az én világomban az nem olyan kicsi. Tehát így értem a kisvállalkozásokat. Vannak egyébként egész kicsik, akár néhány 10 milliósok is. Ezt nem mondtam, de azt is csináljuk, hogy ugyanezekben a témákban csinálunk mentorálást. Az azt jelenti, hogy mondjuk te csinálod a saját cégednek ezeket, csak az egyik tanácsadónkkal van egy állandó kapcsolatod, és ő folyamatosan segít neked ebben. Tehát te csinálod, de van egy mentorod. És például a legkisebb ügyfeleknek is ez egy jó megoldás.
Ugye most már a hallgatók mindenki tisztába kerülhetett azzal, hogy ki vagy te, mivel foglalkoztok, mivel foglalkozik a click marketing. És én tudom azt, hogy neked van egy nagy ügyed, és így is fogalmaztál az egyik hírleveledre, így is fogalmaztál az egyik hírleveledben, amire fel vagyok iratkozva, és talán mondhatom is a hallgatóknak, hogy nekik is ajánlom, hogy iratkozzanak fel, keressenek rá a te hírleveledre, hogy együgyű vagy, mert van egy nagy ügyed, amivel foglalkozol. Erről kérlek, mesélj, hogy mi ez a nagy ügy, miért fontos ez neked, miért áldozol erre időt, energiát, azért, hogy aztán a click marketingnek több bevétele legyen, vagy mi a miért mögötte?
Igen, nekem tetszik ez az együgyűség, ami egy ilyen kicsit ilyen pejoratívként szoktuk használni, de hát nekem tényleg van egy ügyem, ez az, hogy tehát létrehozni egy jobb vállalkozói kultúrát Magyarországon. A click marketingnek ehhez amúgy abszolút van köze, hiszen nyilván az én küldetésem, az én értékrendem az elég erősen bele van exponálva a click marketingbe. A click marketingnek egyébként az a küldetése, hogy nagyját tegyük a kisvállalkozásokat. És úgy mindenhol ez a kisvállalkozás van. És ez azért fontos nekem, mert én azt gondolom, hogy nem a multiktól, nem a parlamenttől, nem a politikától, nem a nagy cégektől várhatjuk azt, hogy Magyarország egy jobb hely legyen. Nekik valahogy nem ez a dolguk, vagy nem tudom, bár azért ebből a felsorolásból lenne, akinek ez lenne a dolga, de hogy mindesetre nem nagyon számíthatunk erre. És ugye Magyarországon a kisvállalkozások a legnagyobb foglalkoztatók, tehát a legtöbb ember az kisvállalkozásnál dolgozik. És én ebből azt szűrtem le, hogy ha elég sok kisvállalkozót tudnék megemelni, abból a szempontból, hogy egy jobb vállalkozó legyen, akár jobb ember legyen valamilyen szempontból, akkor ha az ő cége sikeresebb lenne, akkor tudna jobb munkahelyeket létrehozni, ahol boldogabbak lehetnének az emberek, és akkor az ő családjaikon keresztül itt ugye több tízezer, tehát alsó hangon is több tízezer vállalkozásról beszélünk, hogyha itt mindenhol egy pici emelkedés lenne, az már szerintem érezhető lenne így az országnak akár a hangulatán. És nekem végül is ez az ügyem, hogy ezeknek a vállalkozóknak megmutassam, hogy lehet ma, tehát hogy minden rosszaság ellenére, ami van most körülöttünk itthon, vagy a világban, ezzel együtt is lehet becsületesen, etikusan úgy vállalkozni, hogy amúgy az mindenkinek jó legyen. Van is egy ilyen alapelvem, hogy mindenkinek legyen jó. Ez azt jelenti, hogy én egy vállalkozó vagyok, az nagyon fontos, hogy nekem amúgy jó legyen, és hogy én baromi jól érezzem magam, és ez nem egy egoizmus. Hát ha én nem érzem jól magam, akkor nem tudok jóságot teremteni valahogy magam körül. Ugye ez egy kicsit ilyen spirituális téma, hogy abból tudok adni, amin van. Tehát ha én nem vagyok nyugodt, akkor nem tudok nyugalmat adni mondjuk a munkatársaimnak, az ügyfeleinknek. Ha én nem vagyok jól, akkor nem tudok jól létet biztosítani másoknak sem. Tehát nagyon fontos, hogy én jól legyek, de hogy itt nem szabad megállni, mert legyenek jól a munkatársaim, legyenek jól az ügyfeleink, legyenek jól a partnereink, mondjuk a könyvelőnk. Tehát, hogy mindenkinek legyen jó. És igazából ez az ügy. És mivel én vállalkozó vagyok, én ebben vagyok hiteles, nekem ez a világom, én a vállalkozáson, a vállalkozókon keresztül tudom ezt így sugározni. Amúgy nyilván, amikről beszélni szoktam, az abszolút nem csak vállalkozókra érvényes. És ezt egy ponton szerintem fel is ismeri, akinek ezzel van dolga, de hogy én a vállalkozókon keresztül vagyok hiteles.
Értem ezt a miértet, és nagyon erősen tudok is kapcsolódni hozzá. És látok is több vállalkozót egyébként, aki ebben az irányban mozog. Akár az jut eszembe, hogy Balogh Petyának volt ez a gondolata, hogy szerinte az ország a vállalkozókon keresztül tud egyre jobbá válni. Meg talán mondhatom, hogy közös idézőjelben ismerősök biztos Forrai neki, Bíros Levente is lehetne sorolni. Ugye ők is elég sokat tesznek azért, hogy kommunikálnak, megmutatják a saját cégüket, és igyekeznek segíteni a vállalkozóknak, meg ők is kommunikálják ezt, hogy nem csak az a lényeg, hogy nekik jó legyen, hanem hogy a munkatársoknak, a beszállítóknak, az ügyfeleknek jó legyen. Ami érdekes, hogy ezzel kapcsolatban azért úgymond a magyar emberek között lehet, hogy más gondolatok vannak, hogy érts, hogy mire gondolok. Feltöltöttem TikTokra az egyik sortot az egyik podcast beszélgetésből, amiben arról beszélek, hogy dolgoztam már én is 2 milliárdos vállalkozóval, akiknek sok milliárdos vagyonuk van, nem csak bevételük a cégükben, és hogy nem azért akarnak ők nyereséges céget építeni, hogy nekik aztán legyen egy új autójuk, hanem azért, hogy így működik a rendszer, így működik a cégük, így tudnak sok 100-1000 embernek megélhetést biztosítani, jó fizetést biztosítani, jó körülményeket hosszú távon, tehát hogy nem csak azért fontos a profit, hogy tulajdonosként minél többet kivegyél, hanem azért ez egy összetettebb dolog. És hogy itt a TikTok videó alatt azért jöttek kommentek, elég bántó kommentek is, ugye valaki támogatott, de tipikus, ugye, hogy azoknak nagyobb a hangja meg a szája, aki kritizál, de hogy kritikus kommentek érkeztek erre, hogy az biztos nem úgy van meg, hogy ez hülyeség, mert hogy nem erről szól a vállalkozás.
Igen, és szerintem azt is érdemes ebben látni, hogy ugye a pénz, az, hogy sok pénze van valakinek, de szokták ezt mondani, hogy a pénz az így megváltoztatott, és hogy nem tudom, ilyen most már rossz ember lettél, hogy van pénzed, vagy nem tudom. De ugye egy kicsit is, aki ezt így látja, hogy működik, az látja, hogy a pénz az nem változtatja meg az embert, hanem felnagyítja azt, amilyen eleve az ember. Tehát, hogyha én egy bőkezű, adakozó, segítő ember vagyok, akkor minél több pénzem van, annál többet tudok adakozni, annál többet tudok segíteni. Ha én egy ilyen ultra egoista valaki vagyok, és csak az van, hogy velem mi van, minél több pénzem van, annál jobban ezt meg tudom élni. Lesz két Ferrarim, 6 házam, nem tudom, szórom a pénzt. Nyilván ezt nem mindenki látja, vagy nem mindenki érti, de szerintem nagyon fontos, hogy a pénz az nem változtatja meg az ember, csak kihozza magából, ami benne van. A kommentekre meg annyi, hogy ezt pont valamelyik nap posztoltam, hogy sosem az fog kritizálni, aki nálad amúgy többet tesz, hanem mindig az kritizál, aki nálad kevesebbet tesz. És ez nagyon megfigyelhető, és szerintem ezt el kell fogadni, hogy vannak ilyen emberek, akik én úgy szoktam mondani, nem is tehetnek erről, nem tudnak máshogy viselkedni. Van rajtuk egy ilyen szemüveg, ami mindig azt láttatja velük, hogy mi a rossz, mi a negatív. Tehát föltettem szintén egy képet nemrég, hogy a kisfiam ülözőlembe is egy hajót vezetünk, vagy hát én vezetem hajót, de ő fogja a kormányt játékból. És akkor az volt a lényege, hogy azt akartam ezzel kifejezni, hogy mindenre megtanítal a kisfiam, és hogy milyen fontos ez az apaság. És akkor valakinek erről csak az jut eszébe, hogy hú, jobb lenne levenni ezt a képet, mert fel fognak jelenteni, hogy a kisfiat fogja a kormányt. És akkor így valaki mondta nekem, hogy fú, hogy milyen hülyék vannak, és mondom, nem hülyék. Neki ez a világa, hogy lát egy ilyet, és egyből a lehető legrosszabb verzió ugrik be arról, amit lát, nem a legjobb. És ezt szerintem így neki nem jó. Tehát ez érdekes.
Önmagában az, hogy azt mondod, hogy nem hülyék ők, tehát megvéded őket, ez egy elég erős spiritualitásra utal. Szerintem erre még mindenképp térjünk vissza egy rövid időre a beszélgetésben. Most viszont teveznék kicsit a cégvezetés meg az üzlet felé. Ugye mondtam a hallgatóknak, hogy fel vagyok iratkozva a hírleveledre, és ott elég érdekes információkat megosztasz, belsős információkat is, és írtad, hogy volt egy nehéz időszak itt nektek tavasszal, azt hiszem azt írtad, hogy elment 8-9 kolléga is a cégtől, ami igazából bármilyen méretű cégnél 8-9 ember, vagy 10 ember, az már nem kevés. Mi volt ennek az oka, hogy tudtátok ezt kezelni, mi az, amit a hallgatók is magukkal vihetnének ebből a helyzetből, mert azért sokan hallgatják szintén KKV vezetők, van sok emberük, tudjuk, hogy az emberek idézőjelben a fluktuáció, az emberekkel sok probléma van, pedig ugye fontosak az emberek, meg a bevételtermelés, ez a cég működése, ez elengedhetetlen, hogyha céget építünk, hogy legyenek munkatársak. Tehát mit tudnának a hallgatók ebből a sztoriból magukkal vinni?
Szívesen beszélek én mindenről, és nagyon transzparens vagyok ezekben a témákban, hiszen írok is róla. Ugyanakkor fontos megjegyeznem, hogy muszáj egy picit így óvatosan fogalmaznom, mert ez még nagyon friss sztori, és sok ember érintett benne, és nem akarok senkit megbántani, nem akarok senkinek rossz érzést csinálni, úgyhogy hogy valamennyire moderálom magam, de azért a teljes képet igyekszem bemutatni. Az a lényeg, hogy idén évelei, tehát nagyon sokat nőttünk az utóbbi időben, utóbbi egy-két évben. Ilyen tizenvalahány főről, a csúcson tavasszal voltunk 28-an. Ugye mondtam, hogy most vagyunk ilyen 21-en, ha jól számolok. Tehát, hogy egy jelentős létszám csökkenés volt. Tehát ez a 7-8 ember, aki kiesett a cégből, igazából bizonyos értelemben nem lett pótolva. Ha emellé oda tesszük, hogy nem csökkent amúgy a bevételünk, akkor tulajdonképpen ez egy fantasztikus dolog. Egy fantasztikus dolog, hogy 21 emberrel megcsináljuk azt, amit előtte 28 emberrel csináltunk, és ez már kicsit így elkezdi megadni a választ, hogy mit csinálhattunk eddig. Ez többször megtörtént már velem így a karrierem során, hogy növekedett a click marketing, hogy így túl növekedett a szervezet, és túl sokan lettünk, ugye amikor jól megy, van bevétel, ezt szoktam én mondani viccesen, hogy van pénz lóvéra, tehát hogy persze vegyünk fel erre és arra és embereket, stb. Majd úgyis majd nem baj, túl toborzunk, túl veszünk fel ember, de majd hozzánő a termelés, és ez nem mindig sikerül, főleg ilyen olyan környezetben, ami mostanában van vagy volt, hogy recesszió van, félnek az emberek, a cégek is sokszor nem hoznak racionális döntést, tehát hogy nem logikus, hogy mondjuk felmondanak nekünk, és leállítják a marketinget, mert pont, hogy az ellenkezőt kéne csinálni, de hogy mindegy, ezt csinálják, mert félnek. És lényeg a lényeg, hogy nem mindent csináltunk jól vezetésbe, volt, hogy kicsit túlpörgettük az embereket, volt, hogy nem megfelelő embereket vettünk föl, vagy akár tartottunk benne a csapatban. És itt sok olyan, és itt jön az a rész, hogy óvatosan kell fogalmazzom, de hogy mondjuk azt, hogy lett volna olyan ember, akit nekünk kellett volna már korábban elküldeni, de a tipikus halogatás, meg a reménykedés, hogy hát, ha megjavul, vagy nem is tudom, mire gondoltunk. És végül abban a helyzetben kerültünk, hogy ezek az emberek kezdtek el nekünk felmondani, és ez egy ilyen ugye kiszolgáltatott helyzetet hoz, nem azt mondom, hogy mindenki ilyen, de hogy azért volt ilyen a távozó csapatból, akit inkább nekünk kellett volna elküldeni. De mivel nem tettünk meg, hülyék voltunk, most nem tudok szebben fogalmazni, ezért nehéz helyzetbe sodortuk magunkat. És azért, hogyha 28 emberből mondjuk 6-7 így hirtelen felmond, azért az egész csapatot így megrodgyantja, megrodgyan a csapat. Mert hogy még a legjobb cégben, a legjobb kultúrában is így felmerül mindenkinek a kérdés, hogy most ekkora gáz van, el kell menni a click marketingből? Vége a világnak? Vagy most már mindenhol már jobb, mint a click marketingnél? De hogy szerencsére jó döntéseket hoztunk, és itt a vezető kollégáimnak, a Bettynek, a cégvezetőnek, meg a többieknek így nagyon hálás vagyok, hogy egybe tudtunk maradni nekem, és ez... Talán életem egyik legnehezebb időszaka volt, pedig sok mindent megéltem a cégben. De egy utólag azt mondom, és az az érdekes, hogy közben is az történt, hogy én közben tudtam, mert ehhez már van elég tapasztalatom, meg tudatosságom, hogy ez az egész rossz dolog valahogy jóra fog kijönni. Csak még nem tudom, hogy hogy. Csak ott közben ez úgy van, hogy az ember csak így mondogatja, hogy ez valahogy biztos jó lesz, ez valahogy biztos jó lesz, de közben meg ilyen nagyon szarul van, és érzi, hogy nehéz a helyzet, de hogy már annyi minden történt vele, és mindig végül jól jött ki, hogy ez is segít, hogy tudom, hogy ez valahogy jó lesz. És most már utólag tudom, így mit tudom én, fél év távlatából nagyjából, vagy szinte fél év távlatából, hogy ez úgy lett jó, hogy racionalizáltuk a csapatot, megreformáltunk egy csomó mindent, megreformáltuk az árazásunkat, az árazásunk se volt egyébként rendben, az is hozzájárul. Erről is írtam külön, hogy azért kellett néha embereket túlterhelni, vagy azért terhelték magukat túl emberek néha, mert nem voltak jól az áraink, és ahhoz, hogy olyan termelést hozzunk létre, meg olyan fizetések jöjjenek ki, ahhoz egyszerűen annyi ügyfelet kellett egy embernek vinnie, hogy így ez valahogy így, ez így nem adta ki. És azóta ezt helyre tettük, egyébként ügyfelünk is lényegesen kevesebb van, és ez olyan, mintha ilyen bajban lévő cég lennénk, hogy 8-szal kevesebben vagyunk, 20-szal kevesebb ügyfelünk van, stb. De igazából minden jobb, mert ugyanazt a bevételt megcsináljuk kevesebb ügyféllel, kevesebb munkatársal. Tehát igazából ez minden szempontból jobb, és most így lehet, hogy befejezem, mert már nagyon így csapongok.
Így, amit összességében elmondtál, nekem az jön, hogy szerintem nagyon sok KKV küzdettől próbálnak növekedni, vesznek fel embereket, reményeket fűznek, meg bizalmat tesznek beléjük, és nyilván vannak olyan helyzetek, hogy egyszerűen a adott ember adott pozícióban nem megfelelő, nem tud úgy teljesíteni, most tényleg attól függetlenül, hogy bántsunk bárkit, de hogy egyszerűen egy KKV nem engedheti meg azt magának túl sokáig, hogy sok olyan ember legyen, vagy sok olyan bérköltség legyen, és akkor nagyon objektíven közelítem meg, ami nem termel, ami nem tesz eleget ahhoz, hogy ez működjön. Lehet, hogy egy nagyobb cégnél, egy multinál ugye el lehet oldalazni, és akkor elbírja, mert nem látszik, meg működik a dolog, de hogy ez biztosan érzed, meg tapasztalod, és szerintem meg is élted többször a növekedés során, illetve folytatva még a mondatot, tapasztalom is én is ügyfeleknél, KKV cégvezetőknél, hogy növekednek, vesznek fel embereket, ugye szeretnék előre meglépni dolgokat azért, hogy majd úgyis felnő oda a cég, de hogy ez az időszak azért kemény tud lenni, amikor még nem elég nagy a cég, nem elég hatékony a cég, te már felvetted az embereket, odaadod a bérköltséget, stb. De sokszor a matek nem jön ki, és akkor oda akarok kiukadni, hogy egyszerűen nem fenntartható túl sokáig az, hogy tényleg bent tarts a szervezetbe olyan embereket, akik nem oda valók.
Hogy mondjak ilyen konkrét tippet, így a podcastot témájához kapcsolódva. Tehát én ezt több évvel ezelőtt észrevettem, hogy nálunk az egy fontos mutató, hogy mekkora a bérköltség, tehát mindenféle bérköltségünknek mekkora az aránya a bevételünkhöz képest. És ez egyébként ez minden cégben szerintem ez egy értelmezhető dolog, csak ugye nagyon ez cégfüggő lehet, tehát egy kereskedő cégnél tök más, mint mondjuk egy szolgáltató cégnél. Na most én megfigyeltem, hogyha nekünk a mindenféle bérköltségünk magasabb, mint a nettó bevételünknek az 50%-a, akkor az problémát fog okozni. És ez tökre rendben volt, mert figyeltük, szépen ezt így, tehát 50% alatt tartottuk, de tavaszra ez fölment 50 fölé, akár volt, hogy jelentősen. És így azonnal látszott, hogy egyszerűen lecsökkent a profitunk közel nullára, és hogy ez így elszállt minden. És ugye nálunk így a bérköltség a torony magasan a legmagasabb tétel, hiszen ugye nincsenek gépeink, nincs árukészletünk, stb. Stb. Tehát nálunk a bérköltség nagyon, nagyon munkaigényes az, amit csinálunk, és erre kellett figyelni. És igazából én azt szoktam mondani, és ez is egy ilyen spirituális nézőpont, hogy az élet az mindig terelget egy irányba, és hogy mekkora pofon kell ahhoz, hogy megtanulj egy leckét. És hogy van egy ilyen közkeletű mondás, amivel én soha nem értettem egyet, hogy az az igazi vállalkozó, aki legalább egyszer csődbe ment. És én ezt sose értettem, hogy ez miért oké, hogy az de így azért valamennyire értem, hogy hogy csődbe viszel egy céget, az egy nagyon-nagyon nagy pofon. És sokaknak egy ekkora pofon kell, hogy megtanuljanak mondjuk bizonyos dolgokat, hogy mondjuk a költségeket kontrollálják. És nekem nem kellett egy ekkora pofon, hogy csődbe menjünk, hanem elég volt egy akkora, hogy így megrodjanjunk, és hogy elmenjen nem tudom hány ember, és hogy legyen néhány nagyon szar hetünk, tehát hogy iszonyatosan stresszes, és láttam, hogy a csapatot is nagyon megviselte, meg engem is nagyon megviselt, de nekem elég volt ez a pofon. És akkor azt mondom, mostani eszemmel, és ez így is lesz, hogy legközelebb ebbe az utcába már nem megyünk be. Tehát ez többször előfordult ez az elszállás, mondjuk így szervezetben, meg költségszinten, meg hogy nem voltak jók az áraink, ez nem fog többet előfordulni.
Ide egy gondolat, aztán ebbe az irányba nem akarok elmenni, de talán frappáns, meg érdekes, hogy nem tudom, hol hallottam, de hogy arról szól ez a gondolat, hogy Amerikában minél több céget viszel csődbe, meg minél több céged volt, annál inkább erős, meg ügyes vállalkozónak gondolnak, míg itthon inkább az lehet a hozzáállás, hogyha a cég, vagy csődbe vittél egy céget, hát akkor valószínűleg nem vagy ügyes, meg nem értesz hozzá, és akkor inkább ne vállalkozz. Érdekes különbség hozzáállásban. És akkor, hogy csatlakozzak még arra, amit mondasz, hogy épp van egy ügyfelem, akinél nem olyan rég raktuk össze a diagramot, megvannak az adatok visszamenőleg tavaly évre is, és látjuk egyébként, hogy most nem az igazi a működés, tehát javítani kell is, de hát nyilván keresni kell, hogy mind lehet javítani, meg hol lehetnek a problémák, és pont ezt mutattam ki neki, amit mondtál, grafikonon, hogy a bérköltség és a bevételnek az aránya, és hogy lehet, hogy egy évvel ezelőtt kevesebb volt a bevétel, de az arányok úgy alakultak, hogy több nyereség maradt, mert egyszerűen ugye jobban működött a cég, hatékonyabban működött, lehet, hogy az árak is máshogy alakultak, míg most látjuk a vonalakból, az oszlopdiagramokból, hogy most épp az a helyzet, hogy a bérköltség a bevételhez képest túl nagy, tehát ugye vagy növelni kell a bevételt és a termelést, az árakat, a hatékonyságot, vagy egyszerűen csökkenteni kell a bérköltséget, ami ugye azt jelenti, hogy el kell engedni valakit, ami mondjuk emberi oldalról nagyon nehéz, ezt vissza is jelzik a cégvezető ügyfelek, hogy nagyon nehéz elküldeni valakit, de üzletileg, meg a cég szempontjából, nem csak az tulajdonos szempontjából, sokszor fontos, meg egyszerűen meg kell hozni ezeket a lépéseket.
Reagálnék, mert ez egy nagyon fontos téma, ez a, hogy mondjuk elküldeni egy embert, vagy megválni valakitől, és hogy az ugye nehéz, tényleg nehéz nekem, azt mondom, nem lehet megszokni. Nagyon sok embert küldtünk már el a cégtől így a 18 éves karrierem során, akiknek a legnagyobb részét személyesen én küldtem el. És ezt nem lehet megszokni, és szerintem az rossz lenne, ha valaki ezt megszokná, és játszana így, mint a kártyalapokkal, hogy most ezt elküldöm, ezt fölveszem, szóval ez nem jó. Itt szerintem azt kell megérteni, hogy nem is arról van itt szó, hogy ez egy üzleti kérdés, hogy üzletileg az a jó döntés, valakit elküldök. Mert ha az egy ilyen nagyon ilyen kíméletlennek tűnne, és talán az is. Hanem azt kell megérteni, hogy én egy csoportért felelek, a csoport az a cégem, mondjuk ott dolgoznak kb. 20-an, vagy akárhányan, meg van egy családom, meg a munkatársaimnak is vannak családjai, és hogy van ez a sztori, ami nem tudom, hogy igaz-e, de valószínű igaz, hogy az eszkimóknál, akik ugye nagyon zord körülmények között élnek, és mondjuk vannak ilyen vándorló eszkimók, ott az van, hogyha valaki már olyan öreg, vagy annyira beteg, hogy annyira akadályozza a családot, vagy a csoportot, hogy már az egész csoportnak az élete akár veszélybe kerülhet azáltal, hogy őt így húzzák maguk után, hogy úgymond elengedik. És hogy ez is ilyen kegyetlenségnek tűnik, de hogy a csoport érdeke az, és ez nem egy üzleti kérdés, hanem hogy a csoport túlélése azon múlik, hogy aki annyira akadályozza őket, hogy már veszélyezteti, őt el kell, hogy engedjék. És ez a cégben ugyanez igaz, hogy amikor én elküldök valakit azért, mert nem úgy termel, vagy nem illik a csapatba, vagy tök mindegy, hogy mi, akkor sose az a fő szempont, hogy most én azzal többet keresek, vagy ilyesmi, hanem az, hogy a céget veszélyezteti, hogyha hagyunk benne gyenge pontokat, és én nem hagyhatom, hogy a cég veszélybe kerüljön, nem azért, hogy én sokat keressek, hanem ott mondjuk azért, azért a 20 emberért, aki ott dolgozik, meg a családjaikért, meg a saját családomért, meg azért a 100 ügyfélért, akit dolgozunk, mert hogyha egy ember érdekét túlságosan nézzük, tehát van is egy ilyen megfogalmazás, hogy mik a legnagyobb vezetői hibák, és az egyik legnagyobb vezetői hiba az egyrészt az alulteljesítés tolerálása, tehát hogy tolerálod, hogy valaki nem úgy teljesítő kellene, és a másik, ami jobban ide illik, az egyéni érdek, a csapat érdek fölé helyezése. És hogyha egy nem odaillő ember ott van, az egyedül az ő érdeke, hogy őt ott tartsuk, és az egész csapatnak meg nem az érdeke, tehát az egyik legnagyobb vezetői hiba, hogy az egyéni jaj, szegény, mi lesz vele, stb., hogy ezt az érdeket a csapat érdek fölé helyezzük. Most nem akarom túlbeszélni, de hogy ez szerintem nagyon fontos, ezt ez segít szerintem tisztán látni.
Még hogy kapcsolódjak erre a gondolatra, Markovics Béla mondta azt nekem, ő is vendégem volt a podcastben, hogy miért nagyon fontos, hogy ő cégvezetőként jól legyen, meg jól teljesítsen, miért fontos, hogy a cég jól menjen, meg hogy nyereséges legyen. Hát azért, mert hogy ő igazából több ezer ember életéért felel azzal, hogy ott dolgoznak több százan a cégnél, nekik családjuk van, van nagyon sok a vállalkozó, tehát nagyon sokan keresik a kenyerüket abból, hogy jól megy egy cég, és ugye te is erre utalsz, hogy vagytok 20-an, ott családok vannak üzleti partnerek, rájuk is valamilyen hatással vagytok, tehát igen, ez akkora felelősség, hogy azért, hogy egy ember, aki nem illik oda, őt megtartsd, ugye nem is lehet összehasonlítani gyakorlatilag a kettőt. Még itt visszautalva mondtad a bérköltséget, itt a Scaling Up című könyv jut eszembe, amit a hallgatóknak is jó szívvel ajánlok. Ott is kiemelik, hogy a bérköltség az egyik ilyen nagyon fontos dolog, amit figyelni kell, mert ugye azzal termelsz is, nagyon sok vállalkozásnál az egyik legnagyobb, vagy a legnagyobb költség kategória, illetve még az eszközök nagyon fontosak, ami nálatok kevésbé fontos, mert ugye nincs sok eszközötök, de azért olyan cégeknél, ahol eszközigényes a tevékenység, ott azért nagyon könnyen bele tudnak szaladni, hogy nagyon sok eszközt halmoznak fel, sok pénz áll az eszközökben, és ha azok nincsenek kihasználva megfelelően, optimálisan, akkor az igazából fel tudja emészteni a cégnek a tőkéjét, meg az eredményességét. Úgyhogy fontos ezeket a mutatókat figyelni, kimutatni, meg folyamatosan rajta tartani a figyelmet. Ugye említetted az árak kérdését, és hogy írtál is ebben írtál is erről a hírleveledben. Akartam erről amúgy is beszélni, de akkor hozzuk most be, mert az árazás az nekem nagyon fontos témám. Ezt próbálom az ügyfeleknél is mindig úgy csinálni a dolgokat, hogy nem ez az elsődleges, mert azért fontosabb, hogy legyen egy pénzügyi műszerfal, hogy a cégvezető lássa a dolgokat, legyen tervezés előre, de a harmadik pontban mindig beszoktam hozni, hogy az árazás az nagyon fontos, és beszéljünk róla, mert ha csak átbeszéljük logikusan, hogy is áraz egyébként, hogy működik a cégnek a költség struktúrája, a szolgáltatások meg a termékek ezt hogy fogják majd fedezni, már akkor ki tudnak jönni olyan dolgok, amiket javítani kell. De hogy egyszerűen, ha valaki rosszul csinálja az árazást, az nagyon nagy hatással lesz a cégnek az eredményeire, meg működésére, meg az is, ha jól csinálja, de ugye ha nem foglalkozunk vele, akkor ez nem fog kiderülni. Nálatok ez az árazós sztori, ez miről szólt? Mit csináltatok esetleg rosszul? Mi az, amit észrevettetek, és a hallgatók mit vihetnek magukkal itt az árazás kapcsán?
Két dolog nagyon fontos, amire az utóbbi időben rájöttünk, és igazából mind a kettő olyan, ami egy régi téma, tehát ez évek óta én személyesen is tudom, meg a vezető kollégák közül is többen tudjuk, hogy ez fontos, de itt behoznám a hamis tudás fogalmát, amit én szeretek használni. Ugye a hamis tudás az, hogy valamit tudsz, hogy mondjuk nem tudom, hogyan kéne árazni, de nem úgy árazol, akkor igazából ez egy hamis tudás, és ez nagyon kockázatos, mert azt hiszed, hogy ez a terület rendben van. Tehát mondjuk az egészség témában tudod, hogy, és ez szerintem egy jó példa, hogy tudod, hogy sokkal több vizet kellene innod egy nap, és akkor ezt kipipált, hogy oké, ezt tudom, de nem iszol elég vizet, akkor ez egy hamis tudás. És rossz, mert azt hiszed, hogy fú, oké, itt mindent tudok, de mivel nem csinálod, igazából nem tudod. Mert ha igazán tudnád, akkor több vizet innál. És nekünk nagyon sok ilyen hamis tudás volt szintén a cégben, és ez a két terület, amire utalok, az egyik, hogy nem tudom, használod ezt a fogalmat, ez szerintem nagyon nagyszerű fogalom, ez a jó bevétel, meg a rossz bevétel. És gondolhatnánk, hogy mi az, hogy rossz bevétel. A rossz bevétel az, ami mögött valahogy, tehát ahhoz, hogy kétszer annyi bevételt csináljunk, ahhoz mondjuk kétszer annyi ember kell, kétszer nagyobb üzlet, kétszer annyi gép, tehát hogy lineárisan nő a bevétellel a, mondjuk a költség.
Hát igazából ott akkor a hatékonyság nem nagyon tud bejönni a képbe.
Igen, tehát mondjuk ha én kőműves vagyok, és tudok, nem tudom, egy óra alatt egy méter falat rakni, akkor ahhoz, hogy két méter falat rakjak, ahhoz két óra kell. Ha 100 méter fal, ahhoz 100 óra. Tehát, hogy van egy ilyen egyenes arányosság. Ez a rossz bevétel. A jó bevétel meg az, ami mögött ez nincs. Tehát mondjuk, ha kereskedő vagyok, akkor el tudok adni óránként egy terméket is, de 10-et is, de 100-at is, meg 1000-et is. Nyilván mögötte nőhet a költség, de nem arányosan. Tehát 100-szor annyi termék eladásához nem kell 100-szor annyi eladó. Tehát ez igazából ez a lényeg. És nekünk az volt a megfigyelésünk, hogy nekünk lényegében 99%-ban rossz bevételünk van. Tehát ahhoz, hogy 3-szor annyi bevételünk legyen, ahhoz 3-szor annyi ügyfél kell, ahhoz 3-szor annyi ember kell. Ahhoz kell több iroda, meg minden.
Hiszen az időtöket adjátok el gyakorlatilag.
Igen. És erre jöttünk rá, hogy ez egy olyan strukturális probléma, amit részben tudunk kezelni az árazással, tehát hogy ezt helyre tudjuk tenni, mert ez a másik téma, hogy nem voltak elég magasak az áraink, de hogy a strukturális problémát nem fogja megoldani a jobb ár. Tehát mindig is az lesz, hogy ha akarunk 10-szer akkorák lenni, akkor majd nem tudom, leszünk 500 fős cég, vagy mi, tehát hogy ez így nem tűnik észszerűnek. És az egy másik ilyen döntésünk volt, hogy elkezdjük a jó bevételeinket mellé építeni. Például a digitális tananyag az ilyen, egyszer megcsináljuk, ha egyszer eladjuk, 10-szer eladjuk, 100-szor eladjuk, nyilván valamennyi költség nő mögöttem mondjuk azért, hogy supportot, tehát támogatást tudjunk adni, de hogy 100-szor annyi eladott tananyaghoz nem kell 100-szor annyi ember, meg minden. Az élő képzés is ilyen igazából, hogy egy ember egy napi munkájával mondjuk meg tud tanítani egy embert is, 10 embert is, meg 100 embert is. Tehát, hogy ezek jó bevételek. És ez volt nekünk nagyon fontos, hogy ezt elkezdtük tudatosan építeni. Az árazásban pedig azt vettük észre, hogy az a magas minőség, amit mi nyújtani akarunk, az nem áll párhuzamban az árunkkal, és ez is okozta a gondot, hogy egyszerűen nem adja ki a matek. És ennek van egy olyan következménye is, hogy a nagyon magas minőség alacsony áron az olyan ügyfeleket vonz, akik épp hogy ki tudják fizetni az amúgy eleve alacsony árainkat, épp hogy ki tudják fizetni, tehát ők ilyen nagyon pengélen táncolnak, és ez egy ilyen állandó, ilyen konfliktusos ügyfél kapcsolatot hoz létre, hogy minden forint számít, nagyon pici a mozgástér a rendszerben, és ez egy ilyen állandó feszültséget hoz. És most azóta megfigyeltük, hogy majdnem megdupláztuk az árainkat, tehát így ez áll a nagyságrendben az a valósághoz közel, tehát nem 10%-ot emeltünk, hogy mondjuk 100-ról 110 ezerre, hanem mondjuk 100-ról 200 ezerre emeltünk árakat. És azt vettük észre, hogy nagyon sok ügyfél ezt nem tudta megugrani, tehát hogy sok ügyfelet vesztettünk. Viszont helyükre, akik jöttek ügyfelek, azoknak ez a normális ár, sőt, volt olyan visszajelzés, a duplázott árra kaptunk olyan visszajelzést, hogy ja, csak ennyi, azt hittük, hogy a Click Marketing magasabb áron dolgozik. És hogy ezek az ügyfelek pedig kényelmesen vannak ebben a pozícióban, és tehát tulajdonképpen egy lényegesen magasabb áron egy sokkal jobb ügyfélkapcsolat, tehát hogy ilyen, ez nagyon érdekes. Ez is egy hamis hangzik, tudás.
Gyakorlatilag egy teljesen más dimenzióba léptetek ezzel a lépéssel.
És amúgy ez is egy hamis tudás volt nekem, erről 1000 éve beszélek, hogy ez a jelenség ez létezik. Hogy általában a többet fizető ügyfelek azok általában valahogy jobb ügyfelek tudnak lenni. Ennek nem tudom pontosan, hogy miért van, de hogy vagy nagyvonalúbbak, vagy nincsenek annyira kifeszítve, de hogy ez általában igaz, hogy a magasabb árat fizető ügyfél a szinte minden témában a legtöbbször valahogy jobb ügyfél. Nem azt mondom, hogy mindig, de hogy ez a trend, ez látszik. És ezt tudtam tök régen, de mégis a cégemben ezt nem tudtam megvalósítani, mert igazából ez amiatt volt, hogy szerintem az árazás az nem egy ilyen technikai, vagy egy ilyen elméleti kérdés, hanem sokkal inkább egy pszichológiai kérdés. Biztos vagyok benne, hogy te is találkozol ezzel, hogy én értem, hogy kellene magasabb ár, de képtelen vagyok meglépni, mert mondjuk nem hiszem el magamról, hogy nekem fizetnének annyit is, nem hiszem el a cégemről, hogy van olyan jó, hogy a cégemnek fizetnének ennyit. Tehát, hogy sokkal inkább ez egy ilyen pszichológiai kérdés, hogy oké, hogy értem, hogy 1,5x-nek kéne lenni az áramnak, csak nem merem, tehát ez a legjobb megfogalmazás, nem merem meghúzni, mert nem bízok annyira magamban, a cégemben, de inkább magamban, hogy ezt behúznám. Szóval ez egy nagyon, nagyon érdekes tapasztalatok.
Ezt elfogadom, meg egyetértek, hogy az árazás az egy komoly pszichológiai kérdés is, meg ezt szerintem vállalkozóként egyszerűen tapasztaljuk a mindennapukban a saját bőrünkön, de nekem meg azt kell képviselnem, és szerintem ez is fontos, hogy ki kell számolni. Tehát egyszerűen úgy gondolom, hogy nagyon sok vállalkozásnál nincs normálisan kiszámolva az ár, az önköltség, vagy ha ki van számolva, akkor hibásan, és hogy igazából ugye ahhoz, hogy eljuss oda, hogy egyáltalán pszichológiai problémákat okozzon ez neked, először tisztán kellene látni, hogy mégis jó az az ár, nem jó az az ár, emelni kell, nem kell emelni, és ti hogy vetétek azt észre, hogy nem jók az árak, és emelni kell, amellett, hogy lehet, hogy te már érezted, meg láttad, hogy másnál milyen árak vannak, vagy hogy ti milyen minőséget nyújtotok. Láttátok ezt konkrétan a számok meg az eredmények szintjén, hogy valami probléma van, és valószínűleg az árakkal van probléma?
Azt láttuk igazából, de ezt régebb óta érzékeltük, de most ez itt tavaszra csúcsosodott ki, hogy az a színvonal, amit nyújtani akarunk, hogy ahhoz milyen kaliberű emberek kellenek, akkor ezeknek az embereknek mennyi ügyfelet kéne kiszolgálnia, hány órából, mennyit bír el egy ember, stb., hogy egyszerűen nem adja ki az a matek, hogy olyan színvonalat adjunk, olyan árunk legyen az ügyfél felé, ebből tudjunk olyan fizetést adni az embereknek, és még maradjon profit is, meg stb. Hanem egyszerűen az látszódott, hogy nem tudunk lefele menni bérben, mert nem is akarunk, meg színvonalban nem akarunk lemenni, hanem ha ezt tartani akarjuk, akkor egyszerűen egy új szintre kell emelni az árainkat. És egyébként szerintem ennek az egyik fő oka, hogy ezt ilyen ennyit vergődtünk ezzel, az, hogy nem zéró alapon gondolkodtunk. Ugye a zéró alapú gondolkodás azt jelenti, hogy tök mindegy, hogy mi volt eddig, most úgy veszem, hogy most indul a click marketing, ezt a színvonalat mennyire lehetne, vagy kellene eladni. De mivel nem így gondolkozunk, hanem azt nézzük, hogy eddig ennyi volt, mennyit lehet árat emelni, hát nem lehet 100% árat emelni, mert olyat nem szoktak, mert olyat, ezt nem fogják elfogadni az ügyfelek, és amúgy tényleg nem nagyon fogadják el, de ugye jönnek helyette új ügyfelek. Tehát, hogy ez mindig abból indulunk ki, hogy mi volt eddig. És sok mindenre ez jó, ez, hogy mi volt eddig, de néha kell egy nagyot húzni, hogy mindegy, mi volt eddig, ezt hogy kéne jól csinálni, hogy kéne jól árazni. Tehát mi azért bénáztunk ezzel, mert az részben az én félelmeim, részben akár a csapat félelmei miatt így nem mertük ezeket, nem mertünk ezzel szembenézni, hogy egyszerűen ez így nem működik.
És igazából, ha belegondolsz, bár nyilván ez egy kicsit extrém példa, hogy duplázás, de hogy ha duplázod mindenkinek az árat, és a fele ügyfél otthagy, akkor igazából ugyanott vagy, csak fele annyi munkád van, és az új ügyfeleket meg már nyilván azon az áron fogod behozni. És ha jól tudom, ez a folyamat nálatok úgy ment végbe, hogy te ebbe vagy benne se voltál egyáltalán, de nem voltál benne nagyon erőteljesen.
Igen, ez úgy volt, hogy ugye nekünk már tavaly éveleje óta van cégvezetőnk. Tehát 2022. január óta a Németh Betty kolléganőm a Click Marketing cégvezetője. De igazából őszintén szólva, és ez meg egy emberi kérdés, nem igazán hagytam kiteljesedni, hogy ő legyen cégvezető. Nem mindenbe beleszóltam. Nyilván jó szándékból, erre egyszerűen nem láttam rá így önismeretbe, hogy tökre ugyanaz történik, mint eddig, csak most azt mondjuk, hogy van egy cégvezető, aki próbál valamit csinálni, de mindig kapja felülről, hogy ez így nem jó, ezt úgy kéne, stb. És ez a tavaszi ilyen kritikus helyzet eljutott oda, hogy most akkor hogy csináljuk, most akkor legyen ő cégvezető, vagy én akarom ezt játszani. És hogy szerencsére észrevettem, hogy én ezt nem akarom már játszani, mert igazából nem szórakoztat már, hanem legyen ő a cégvezető, de akkor ugye a felelősséggel együtt szabadságot is kell adni, tehát a szabadság és a felelősség az együtt jár. Egyébként ez is egy kicsit spirituális téma is, hogyha valakiért felelősséget vállalok, akkor nekem ott kell szabadság, hogy tudjak dönteni. Vagy hogyha egyébként másik oldal, hogy ma mindenki szabad akar lenni, meg szabadságot akar, de a felelősséget meg nem akarják ezzel vállalni. Tehát, hogy általában csak az egyik van, de ez a kettő együttműködik, hogy átadom a Bettynek a cégvezetés felelősségét, akkor szabadságot is kell neki adnom, hogy tudjon dönteni. És ott áll ez össze, hogy én nem valószínűleg megmertem volna hozni ezeket a döntéseket, hogy ekkor árat emeljünk, és hogy végignézzük, hogy hány ügyfelet vesztünk emiatt, és egyébként vesztett, tehát hogy az történt, amire számítottam, csak minden ilyen nagy merészségem ellenére volt bennem egy félelem. Bennem meg nem volt ennyi félelem, és ennek neki mert menni, és tényleg igaza lett abban, hogy tényleg sok ügyfelet vesztünk, de jönnek az újak. És ez megint az a kérdéskör, hogy ez egy ilyen erkölcsi dilemmát is, vagy egy morális dilemmát is felvetett, hogy de mi lesz az ügyfelekkel, akiket elvesztünk, hogy cserbe hagyjuk őket, stb. És ez megint ugyanoda vezet, mint az eszkimos példa, hogy ha az az ára, hogy a régi ügyfeleknek a régi áron dolgozzunk, hogy bedőljön az egész cég, akkor azzal végül senki nem nyer, hiszen a régi ügyfeleknek se lesz cége vagy partnere, mert bedöltünk, a munkatársaknak nem lesz munkahelye. Tehát az egyetlen felelős döntés a cég és a munkatársak és mindenki érdekében az, hogyha lépünk előre.
Ugye a nyereséges vállalkozás podcastben vagyunk, és én szoktam mondani, hogy a nyereség ugye nem csak azért fontos, hogy a tulajdonos jól éljen, meg új autókat vegyen, és itt is most arra utaltál te is, hogy nyilván az emelt árak azok hozzájárulnak majd a nyereséghez is, hogy egyszerűen nagyon fontos az, hogy nyereségesen működjön a te céged is, mert akkor tudod az ügyfeleket is megfelelően kiszolgálni, akkor tudod a kollégákat megfizetni, meg nem mellesleg te is tulajdonosként akkor tudsz a legjobban működni. Neked mióta fontos a nyereség, mióta van rajta a fókusz, mert tudom, hogy nyereségorientáltan működsz, meg gondolkodsz most, de nem biztos, hogy ez mindig így volt. Illetve mit tesztek a nyereségért, mennyire beszéltek róla, vannak-e riportok, kimutatások, amiket figyeltek ezzel kapcsolatban, akár így controlling szemlélettel, ami ugye nekem egy fontos témám.
2016, hogy az is 7 éve volt, ott volt az első ilyen fordulata, ugye akkor 11 éve csináltam, és igazából nyomtam, mint az állat, szerintem a legtöbben így csinálják, hogy megyünk előre, nyomjuk, növekszünk, minek kellenek célok, úgyis mindig full gázzal megyünk, ennél jobban nem tudunk növekedni, ennél jobbak nem tudunk lenni, megyünk. És azt is észrevettem, hogy évek óta azt mondom magamnak, hogy most oké, most idén nem tudok annyit kivenni, de majd jövőre. És amikor észrevettem, hogy mindig az van, hogy ezt a majd jövőrét, ezt mindig egyel eltolom. Tehát eljött a jövőre, jó, oké, ezt az évet megnyomom, visszaforgatok mindent, és akkor majd jövőre. És akkor azt vettem észre, hogy ez a jövőre soha nem jön el. Hanem ezt életem végig játszhatom, hogy egyre nagyobb a cégem, már 10-valány embernek adok munkát, 100 ügyfelet szolgálunk ki, már 100 milliós a cég, de hol vagyok én? Hol van a profit? És akkor én ezt sose fogom szerintem elfelejteni, ezt írtam is többször, meg beszéltem róla, hogy azt mondtam magamnak, hogy basszus, ezt így nem csinálom tovább. Pontosabban úgy fogalmaztam, vagy úgy szoktam mondani, hogy amíg egy vállalkozó nem jut el addig a pontig, hogy azt érzi, hogy ez így nem mehet tovább, addig nem igazán fog lépni, mert nem fáj még eléggé. És én ott 16-ban mondtam ki magamnak, hogy ennyi pénzért, amennyit keresek, ráadásul még akkor nem is volt minden teljesen tiszta, hogy akkor inkább elmegyek egy közepes multihoz, egy közepes középvezetőnek, ennyit bőven meg fogok ott keresni, kb. Élek, mint Marci Hevesen, nem semmi, vagy ilyen laza felelősség, ezért nem csinálom. És akkor kimondtam magamnak, hogyha nem tudom nagyon gyorsan, és nem emlékszem pontosan, de hogyha mondjuk nem tudom megduplázni a jövedelmemet mondjuk egy éven belül, akkor abba hagyom. Igazából nem gondoltam, hogy ez reális, hogy abba hagyjam, tehát tudtam, hogy meg tudom csinálni. De hogy azóta kezdtem el ezt nagyon figyelni, és ott is volt áremelés, tehát ott is volt egy nagy racionalizálási kör. És onnan végül oda jutottunk, hogy idén, meg már tavaly is, meg talán már előtte is, ugye olyan kimutatásaink vannak, hogy én ugye most augusztus, nem azt mondhatjuk, hogy augusztus végén vesszük fel ezt a podcastot. Én pontosan tudom, hogy júliusban, tehát előző hónapban forintra meg tudom mondani, hogy mennyi volt a mindenféle költségünk, a mindenféle bevételünk, sőt azt, hogy pontosan mennyi profitot generáltunk júliusban, és az augusztusit is meg fogom tudni mondani kb. 10 nap múlva. És ez a 10 nap is csak azért csúszik, mert amire a könyvelés mindent lekönyvel. De hogy nincs ez, hogy majd jövő májusban meglátjuk, hogy mennyi volt az idei profit, amit sokan csinálnak, meg hogy nem tudják megmondani, majd a könyvelő megmondja. Na most én igazából most van ugye augusztus vége, ugye 7 teljes lezárt hónapunk van, én meg tudom mondani, hogy jelenleg idén mennyi profitot csináltunk, és előre is tudom nagyjából jelezni, mennyit fogunk idén. Tehát, és egyébként tavaly is, azt hiszem 350 millió volt a bevételi célunk, 355 lett. Most ez egy mátrixos kérdés lehetne, hogy ha 370-et tervezek, akkor 375 lett volna? Tehát ez egy jó kérdés, de hogy szóval elég pontos számaink vannak, és én mindenkit arra bíztatok, meg ezt is szoktam tanítani, hogy ez csak így van értelme, különben ilyen vakrepülés az egész.
Ezt abszolút támogatom, és talán ez alapvető funkció. Egy vállalkozónak is alapvető kellene, hogy legyen, meg a controllingnak alapvető funkció, hogy havonta lásd az előző hónapot. Az kérdéses, hogy hanyadikán látod, ez talán nem tiszta mindenkinek, de hogy van olyan vállalkozás, ahol mondjuk csak 20-a után tudod megnézni az áfa miatt, meg az üzleti mondás a többi miatt, meg van olyan, itt nézem a dátumot, hogy holnap fogok az egyik ügyfelemmel konzultálni, és valószínűleg, hogy délelőtt elküldi nekem az adatokat, akkor délután mi már az augusztust fogjuk látni tisztán, hogy mi történt augusztusban. Ez üzleti modelltől, stb. Tehát sok mindentől függ, de hogy mindenképp látnod kell az előző hónapot, illetve amit mondtál, hogy azt is látod nagyjából, hogy hova fog kifutni ez az év, hát azt is látni kell, tehát egyszerűen tervezni kell, és nem hasraütésszerűen, hanem az, hogy ti a tavalyi éves tervbevételt elértétek, meg is alattátok. Szerintem az amiatt lehetett, aztán mindjárt visszaigazolod, hogy ez így volt-e, hogy nem a hasadra ütöttél, és azt mondtad, hogy akkor 350 legyen, hanem ha átgondolod, hogy milyenek az árak, mennyi ügyfél van, hányan vagyunk, hogy nézett ki az előző év, akkor azért ezek alapján, meg a terveid alapján, hogy milyen változások fognak jönni a cég életében, egész jól meg lehet tervezni a jövő évet is. Azt nem mondom, hogy ilyen 3-5 meg 10 éves terveket lehet ennyire pontosan csinálni, de egy évre előre szerintem egy 80-90%-os pontossággal, nyilván olyan esetben, ha nem jönnek nagyon nagy változások a világban, de azokra meg évközben úgyis igyekszel reagálni, tehát nem az van, hogy itt beüt egy Covid vagy egy háború, és akkor elfogadod, hanem utána igyekszel úgyis javítani, meg változtatni ezeken.
Én itt a tervezésben vagy az előrejelzésben hát pont ezt a két dolgot mondanám, hogy van, amit régebben csináltam, tehát mondjuk olyan 2 évvel ezelőttig csináltam, az inkább az előrejelzés volt. Az előrejelzés alatt azt értem, hogy ha azon az úton megyünk tovább, mint eddig, akkor egyszerűen meghosszabbítom azt a vonalat, és látom, hogy az hova fog kifutni. Ez egy kicsit ma már nekem ilyen passzív, és ez, vagy hogy mondjam, nem is az, hogy passzív, hanem ilyen reaktív, tehát hogy tulajdonképpen tehát amerre megyünk, hova fogunk jutni, előre nézzük, és az lesz. Szerintem ez is fényévekkel jobb, mint hogyha valaki semmit nem csinál. Tehát legalább jelezd előre, hogy ha semmi komolyabb változás nem lesz, akkor befutunk a 350-re, vagy az akárhova. Amit már 1-2 éve csinálok, az inkább az, hogy én megmondom, hova akarok eljutni, és oda megépítjük az utat. Tehát a 350 milliós bevétel tavaly nem úgy lett, hogy meghosszabbítottam, hogy amit előtte évben csináltunk, akkor az így az oda fog kijutni, és akkor jövőre meg lesz 400, meg 450, stb. Hanem azt mondtam, hogy akarok 50%-ot növekedni, mert ilyen 200, hát egy kis vissza is tudom számolni, hogy ilyen 220 vagy 230 valány millió volt a 21-es bevételünk, és arra tettünk egy 50%-ot, és megnéztem, hogy mit kell ahhoz tennünk, hogy ekkorát növekedjünk, hogy milyen üzletágat kell indítani, hány sales kell hozzá, hány X-et kell eladni, hány Y-t kell eladni. Oké, ha annyi X-et kell eladni, azt hogy lehet eladni? Ahhoz mennyi marketing büdzsé kell, ahhoz mit? Tehát, hogy ez az utat megépítem magam előtt, ez a jó. Tehát nem az, hogy megnézem, hogy milyen utak vannak, és akkor az egyiken elindulok, hanem megépítem a saját utam. És ez egy teljesen más hozzáállás, és egyébként így most nem azt mondom, hogy egy Covid szintű ilyen krízis simán megugorható, de hogy ezzel a gondolkodásmóddal, hogy nem azt nézem, hogy na most mi lesz, hanem hogy mit akarok, és oda hogy jutok el. Oké, itt a Covid, akkor lehet, hogy 2-szer annyi sales erőforrás kell hozzá, 3-szer annyi marketing kell hozzá, de ugyanúgy el tudunk végül is odaérni, vagy nagyon közelébe annak, amit akartunk. Tehát ez egy más nézőpont, hogy nem azt nézem meg, hogy mifelé tartunk, hanem hogy hova akarunk tartani. Ez így érthető a különbség? Ezt szerintem nagyon
abszolút
fontos.
Abszolút érthető, és nekem is hasznos, hogy ezt behoztad, és én is így gondolom, hogy igen, nem mindegy, hogy előrejelzünk vagy tervezünk, de te is kiemelted, hogy már önmagában az előrejelzés is fényévekkel előrébb van, mint mondjuk az átlag vállalkozó, bár ezt nehéz így kimondani, mert nem minősítünk senkit, meg nem bántunk senkit ezzel, de hogy én is tapasztalom, meg valószínűleg te is sok vállalkozóval beszélgetsz, hogy egyszerűen nem látnak tisztán a vállalkozók, nem látják az előző hónapot se, ugye nem, hogy előre jelezzék azt, hogy mi lesz itt az
év. Hát én azt már évekkel ezelőtt csináltam, ugye havidíjas, ugye ilyen menedzselt szolgáltatásokat csinálunk, hogy most nagyon leegyszerűsítem, hogy mondjuk akár 2 évre előre húztam egy Excel-t, havi, mondjuk egy oszlop az egy hónap, és azt mondtam, hogy hát nézzük, hogy mit látok bele magunkban, mondjuk minden hónapban szerzünk 5 ügyfelet, de mondjuk egyet vesztünk is, akkor azt jelenti, hogy nettó 4 ügyfél minden hónapban, ha ezt kihúzom 24 hónapra, az látszik, hogy mennyi. Oké, belekalkuláltam, hogy ha már sokkal több ügyfelünk van, akkor lehet, hogy nem egyet vesztünk, hanem lehet, hogy többet, de lehet, hogy többet is szerzünk. Tehát mindig ezeket beírogattam, mennyi egy ügyfélnek a bevétele, akkor egyből látszik, hogy mennyi a bevételnövekedés, akkor egy ember hány ügyfelet tud megcsinálni, mondjuk 10-et. Oké, akkor 10 ügyfelenként fel kell venni egy ember, de az mekkora bérköltség? Az ember megszerzésének, a toborzásnak mennyi a költsége. És akkor gyakorlatilag ilyen 2 évre előre olyan részletes táblázatokat csináltam, hogy mi van, ha 5 ügyfelet szerzünk, de mi van, ha 10-et? És akkor még ilyen modellezést is csináltam, hogy különböző verziókban. Mi van, ha nem egy ügyfelet vesztünk havonta, csak 2 havonta 1-et. És igazából ez egy ilyen nagyon, tehát aki jó az Excelbe, vagy ha van valaki, aki jó az Excelbe, akkor nagyon érdekes ilyen modellezés, ilyen előrejelzéseket lehet csinálni. És akkor ennek a következő szintje, hogy már nem csak ezt húzogatod, hanem keményen belenyúlsz, hogy te máshogy akarod, te mondjuk nagyobbat akarsz.
És ez mennyire volt neked hasznos akkor, amikor először csináltál ilyen már tényleg részletesebb, meg kézzelfoghatóbb üzleti tervet magad elé?
Hát abból a szempontból volt hasznos, hogy például láttam, hogy mikor kell embert felvenni, akkor nagyon könnyű volt elképzelni, hogy oké, egy év múlva már 5-tel több emberünk lesz, de hát akkor nem lesz elég az iroda? Akkor oda megint. És akkor mindent így elkezdtem beírogatni, hogy kb. Hol kéne új iroda. Tehát, hogy egyszerűen segített nekem abban, hogy így előre lássam, hogyha mondjuk fél év múlva kell majd 2 ember, akkor azt nem ott kell elkezdeni, hanem mondjuk 4 hónap múlva el kell kezdeni toborozni. Tehát nekem ebbe segített, hogy így, mint az autóvezetésnél, hogy nem csak a visszapillantó tükörben nézel, mert úgy nem tudsz vezetni csak a visszapillantókból, hanem előre is ugye kell nézned, hogy hol kell majd bekanyarodni. Tehát nekem ebbe segített. Meg úgy megnyugtatott, hogy láttam, hogy ennek így van értelme, hogy kiadja a matek. Vagy akár azt láttam, hogy nem adja ki a matek. Tehát, hogy ez... Én nagyon ilyen tervezgetős, elemzős vagyok, aki nem ilyen, annak lehet, hogy ez nem olyan izgi. Nekem ez ilyen nagyon izgalmas.
Ugye ezen a napon, amikor készítjük ezt a beszélgetést, ma ment ki a legújabb epizód egyébként a 18. és ott beszélek 3 controlling eszközről, ami szerintem minden vállalkozónak szüksége lenne rá, és az egyik az pont ez a tervezés, meg előrejelzés. És én azt gondolom, hogy 2 dolog miatt nagyon hasznos, megértékes ez a feladat, és akkor nem kell ehhez neked nagyon elemzőnek, meg tervezőnek lenned, hanem bármilyen beállítottságú vállalkozó vagy. Az egyik az, hogy egyszerűen, ha időt fordítasz erre, energiát fordítasz rá, akkor szétszered a vállalkozásod, megnézed, hogy működik, bevételeket, költségeket tervezel, akkor ugye egyszer meg kell nézned, hogy mi a tény, és már csupán ezzel kijöhetnek olyan dolgok, kihúhatnak csontvázak a szekrényben, hogy basszus, itt van egy költség, ami nem is szükséges, van egy ügyfél, aki veszteséges, tehát hogy egy csomó dolog kijöhet, csupán az, hogy megnézed ezeket és foglalkozol vele. A másik meg, hogy itt jössz rá, hogy igazából milyen nagy hatásod van neked a cégednek az eredményére, és akkor ugye nem reaktív vagy, hanem proaktív, hanem innentől kezdve meg lehet onnan is közelíteni, amit mondtál, hogy mi a cél, amit el akarunk érni, meg lehet onnan is, hogy most hol tartunk, és akkor ebből mit lehet kihozni. De hogy tényleg proaktívan hatással tudsz tenni a cégednek az eredményére, látod azt, hogy mind kell változtatni, mi az, ami esetleg rosszul megy, és akkor elébe tudsz menni a dolgoknak, míg ha nem foglalkozol a tervezéssel, akkor úgy igazából megtörténnek veled a dolgok. Látjuk, hogy így is lehet nyereséges meg nagy cégeket építeni, de azok a cégek is lehetnének sokkal-sokkal nyereségesebbek igazából, hogyha ezt csinálnák. Ugye beszéltünk most itt a nyereségről, a controllingnak a funkciójáról, ami nálatok is elég fontos, és akkor most abban az irányba elveznék, hogy ugye az elején is említettem, hogy most már az utóbbi időben elkezdted a tulajdonosi létet élni, aminek nagyon fontos lépése szerintem, hogy fontos tartólába az, hogy van már egy cégvezetőd, akit sikerült bizalmat tenni vele, és most már tényleg átadod a feladatokat. Talán az is fontos lába, hogy van ilyen rendszered, amiből tényleg látod a pénzügyeket, látod, hogy álltok, hogy mik a tervek, hova fogtok eljutni. És ezzel kapcsolatban mit gondolsz így a tulajdonosi létről, hogy ez csak arról szól szerinted egy tulajdonosnak, hogy akkor innentől kezdve lógatja a lábát, figyeli a számokat, meg a cégvezetővel tartja a kapcsolatot, és akkor jön a profit, vagy lehet ennek azért más aspektusra is, és hogy számodra mit jelent a tulajdonosi lét?
Ez szerintem nagyon egyéni lehet, hogy kinek ez mit jelent. Ez is abszolút ilyen pszichológiai kérdés szerintem, hogy valaki egyáltalán képes-e ezt a létet így élni. Tehát én eddig nem voltam például képes rá, azért merem ezt mondani. Most én azt csinálom, ez néhány hónapja élek így. Tehát most még ebbe így belenövök, ebbe az új szerepbe. De én azt látom, hogy nekem az a kényelmes, tehát hogy persze kinek mi kényelmes, hogy hagyjam a céget működni, így ne nézek annyira így a napi szinten, tehát ne nézek így a lábam elé, ahogy sétálok, hanem nézek előre. És ez egy tipikus szerintem ilyen felállás, és sok cégben ez működik, hogy az a tulajdonos, aki azért szeret a cégével úgy valamit foglalkozni. Tehát nem úgy tekint rá, mint hogy van mondjuk részvényem egy cégben, és akkor nem foglalkozunk vele. De fontos nekem a cég, fontosak a munkatársaim, fontosak az ügyfeleink, fontos az egész, hogy épüljön a cég. Tehát az a szereposztás nálunk, hogy a Betty, a cégvezetőnk viszi a céget, hát az túlzás, hogy napi szinten, mert azért ő is gondolkozik előre, de hogy inkább neki a fókusza az a rövid táv, mi lesz ma, mi lesz holnap, mi lesz 2 hét múlva, mi lesz 3 hónap múlva, akár mi lesz, nem tudom, néhány hónap múlva. Nekem pedig az a perspektívám, hogy egy hosszabb távon mi lesz, hogy merre kormányozzuk úgy általában a céget, és hogy én nyitott szemmel járok a világban, sok képzésre megyek, sok emberrel beszélgetek, és én viszem így az ötleteket, meg a fejlesztési lehetőséget a cégben, és a cégvezetőnek kell ezt úgy leszűrnie, hogy mire van most kapacitásunk, mire van most energiánk, és tehát hogy egy ilyen szűrő legyen. Tehát én minden nap adnék 2 ötletet, hogy ezt kéne csinálni, de hogy nem lehet minden nap 2 ötletet bevinni egy cégbe, hanem kell egy szűrő. És a cégvezető lehet az a szűrő, aki ezt a szűrést megcsinálja. Szokták is úgy fogalmazni, hogy van a vizionárius, tehát hogy én vagyok a vizionárius, aki a víziót ápolja, meg azt építi, és hogy megyünk előre, és akkor van a menedzser típusú, aki ezt így lehozza a földre. És hogy nagyjából hogy mi ezt csináljuk, és ugye ez nem időigényes, amit én csinálok. Tehát ez nem kell minden nap bemenni, nem kell ott lenni, hanem lehet az, hogy most épp elmentem nyaralni valóban 2 hétre, és volt egy olyan ötletem, amit hogyha hazozok és elmondom, és a srácok megcsinálják, nem tudom, hogy, meg lehet, hogy nem is érdekel, de hogy azzal keresünk, nem tudom, 10 milliót egy évben. Tehát, hogy ez nekem most ez a szerep izgalmas. Egyébként pedig a napi dolgaim, amit csinálok a cégben, ilyen mondjuk egy napi 8 órás munkaidővel számolva, az a nagyságrend igaz, hogy mondjuk heti 1 napot vagyok benne cégben, és azon kívül meg szinte egyáltalán nem foglalkozom vele. Ennek a 90%-a az, hogy így mentorálom, meg így coacholom, meg így segítem a vezetőket, meg a munkatársokat. Tehát belső képzést tartok, tehát ilyesmi.
Ez így tökre irigylésre méltónak hangzik, de ugye azt azért, aki hallgatta eddig a beszélgetést, az hallotta, hogy közel 20 éve
igen.
Él a click marketing, meg nagyon komoly dolgokon ment keresztül, ugye sok növekedés, visszaesés, stagnálás, igen. Embereknek az elküldése, akik nem odavalók, tehát ez nem egy ilyen egyik napról a másik napra sztori. Mit gondolsz, Kristóf, hogy általános a kérdés, de hogyha tudsz konkrét válaszokat hozni, azt megköszönöm, hogy a legtöbb cég, meg vállalkozó, meg vállalkozás hol hibázik, mi az, amit elrontanak, és lehet, hogy olyan dolgot fogsz hozni, ami épp nálad aktuális, és ezért látod ezt olyan általános dolognak, de hogy mit csinálnak rosszul, és mire kell mindenképp figyelni szerinted, akár most ilyen válságos idézőjelben, válságos időszakban, akár válságon kívül is.
Én 2017-ben, tehát most már 6 éve kezdtem el úgy aktívan azzal foglalkozni, hogy igyekezzek vállalkozóknak segíteni abban, hogy ügyesebben vállalkozzanak, jobb céget építsenek, meg hogy egy jobb vállalkozó életet tudjanak élni. És én ezt akkor úgy neveztem el, hogy vállalkozófejlesztés. Ugye az, hogy vállalkozásfejlesztés, azt mindenki ismeri. Nem tudom, pályázat van rá, cégek vannak rá, vállalkozásfejlesztők vannak, stb. És az a szó, hogy vállalkozófejlesztés, ez 2017-ben, a Google-ben 0 találatot adott. Tehát ez egy nem létező kifejezés volt, ezt talán mondhatom, hogy szinte én találtam ki. És ez nagyon kifejezi, tehát a vállalkozó fejlesztés kifejezi azt, hogy a vállalkozót kell fejleszteni. Nyilván abban a nagyságrendben, ahol én mozgok, tehát itt a kis mikrovállalkozások, kis vállalkozások, ott a vállalkozónak olyan nagy a hatása a cégre, hogy van is ez a gondolat, hogy a céged nem lehet nagyobb, mint te. És ez is kicsit ilyen spirituális, hogy amit te elhiszel, hogy mekkora céged lehet, annál nem lesz nagyobb céged. Tehát ha te azt nézed ki magadból, hogy 3 embert el tudsz vezetni, akkor 3 fő céged lesz maximum. És emiatt szerintem, hát nem mondanám hibának, csak ez egy jelenség, hogy a vállalkozóknak magukat szükséges fejleszteniük, de nem csak úgy, hogy tanuljanak controllingot, marketinget, pénzügyet, sales-t, akármit. Ez is amúgy szerintem fontos, mert hogyha ilyen tudás szinten nincs tudásod ezeken a területeken, akkor nagyon kicsi az esélye, hogy be tud hozni a vállalkozásodba ezeket a képességeket. De mégis én ezeknél is sokkal fontosabbnak tartom az emberileg a fejlődést. És itt jön az, hogy amekkora vagy, akkor lesz a céged. Tehát, hogy fejlődnöd kell, mint ember, hogy észrevedd, hogy mik az ilyen korlátozó hiedelmeid akár, mik a félelmeid, mik a fóbiáid, mik a tudatalatti olyan dolgok, amik irányítanak. Ugye van egy ilyen jéghegy modell ebben is. Ugye a jéghegy modellnek nagyjából az a lényege, hogy a 10%-a látszik, a 90% meg nem. Az a víz alatt van. És ezt szokták mondani, hogy az emberi működésnek is van egy ilyen jéghegy modellje, hogy igazából az, ami téged működtet, az, ahogy akár napi szinten viselkedsz, vagy akár ahogy a cégedet vezeted, az 90%-ban olyan dolgok miatt van, amiről nem tudsz. Tehát tudatalatti dolgok. Most mondok egy példát, ha egész gyerekkorodban azt hallottad, hogy a gazdagok azok gonoszak, és rossz emberek, akkor lehet, hogy van egy olyan korlátozó hiedelmet, hogy neked ez az evidencia, hogy gazdagnak lenni az végül is rossz, mert ha a gazdagok rossz emberek, te nem akarsz gazdag lenni, de ez nem tudatos, ez csak így valahol mélyen benned van, ugye a vízfelszín alatt. Viszont ha ez benned van, akkor soha az életben nem leszel gazdag, mert hogy magadat valahogy le fogod folytani, hiszen nem akarsz rossz ember lenni. Na és ilyenből van, hát nem azt mondom, hogy végtelen, de hogy elképesztően sok. Én most az utóbbi időben azon az úton vagyok, hogy ezeket minden jobban észrevegyem, hogy mik korlátoznak engem, mik korlátozzák ezen keresztül a cégem. Most mondok egy példát, azt elég régen felismertem, hogy nagyon konfliktus kerülő vagyok. Tehát, hogy nagyon-nagyon nem tudok beleállni konfliktusokban, nem tudom felvállalni a véleményemet, nem mondom meg mondjuk egy munkatársnak, hogy nem vagyok elégedett a munkájával, mert egy olyan gát van bennem, és az érdekes, hogy mi az oka, nagyjából az volt nálam az oka, hogy én azt a szerepet játszottam úgymond, hogy én vagyok a rendes gyerek. Hogy én olyan jó főnök vagyok, soha senkit nem baszogatok, nem mondok rosszat, nem mondom azt, hogy ez nem jó. Tehát ezt játszottam igazából. Erről nyilván nem tudtam, nem láttam erre rá, de hogy ez olyan mértékben korlátozta a click marketing fejlődését, hogy én megtanulhattam az Atya Úristen izét is, marketingből, salesből, munkatársvezetésből, bármiből, hogyha bennem azt kattok, hogy én akkor vagyok rendes ember, ha soha nem mondok semmi negatívot senkinek, akkor ez egy iszonyatos gát. Tehát én azt mondom, hogy ez nem hiba, de hogy ez egy olyan nézőpont, hogy ha a vállalkozók nem növelik az önismeretüket, tehát hogy észrevegyék. Egyébként nem elég észrevenni, tehát nem elég rálátni. Attól, hogy rálátok, hogy konfliktuskerülő vagyok, attól nem leszek nem konfliktuskerülő. Viszont amíg nem látok rá, addig semmit nem tudok tenni annak az érdekében, hogy ezt úgymond megfejlődjem. Tehát az első lépés az önismeret, és utána még ebben vannak szintek, hogy próbálod ezeket úgymond megjavítani magadban idézőjelben. Tehát én ezt a kérdéskört jelölném meg.
Épp ezt a témát tartogattam volna a végére, a spiritualitást és az önismeretet, amire rá is eveztél. És talán Forrai Niki az, aki nagyon spirituális lény, és ugye ő is volt vendégem, és ő is amellett, hogy elmondta, hogy ugye nem bevételre játsszák ezt a játékot, hanem nyereségre, és hogy igenis nyereségesen kell építeni egy céget. Ugye a végén ő is nagy örömmel és lelkesedéssel mesélte arról, hogy milyen fontos neki a spiritualitás, az önismeret, és úgy általában az energiák, és hogy minden energia, ő ezt mondta. Még erről beszéljünk egy kicsit, és ugye ez nem csak üzletileg, hanem amiről meséltél, ez azért nagy része emberi dolog, és utána visz rá az üzletre. De hogy valószínűleg akkor, aztán kérdezem ezt tőled, amikor 100 millió toporogtatok évekig, akkor te lehettél ennek a gátja, a te önismereti és spirituális, meg a benned lévő gátok lehettek a gátjai annak, hogy nem tudtatok akkor tovább növekedni?
Teljesen egyértelmű. Tehát az, hogy kinek mekkora cége van, az teljesen közvetlen kapcsolatban van azzal, hogy milyen ember, mit hiszel magáról, milyen félelmei vannak, stb. Most voltam nemrég egy Tony Robbins képzésen Angliában, ez egy ilyen 4 napos tréning volt, és talán ott hallottam, hogy ott is hallottam Tony Robbins-tól, hogy a biznisz, tehát a vállalkozás az egy spirituális játék igazából. És így mondhatjuk, hogy a biznisz az nem tudom micsoda, és hogy ez meg az, de hogy olyan direkt kapcsolat van, akár az üzleti eredmény, meg a siker, meg minden, és akközött, hogy te milyen ember vagy, hogy egyszerűen ez ilyen elválaszthatatlan. Tehát egyértelműen igen, tehát az, hogy nekem, mit tudom én, 5 év kellett ahhoz, hogy az első munkatársamat fölvegyem, az csak az én fejemben, meg a lelkemben lévő gátak, félelmek, szűklátókörűség, vakság, akármi miatt volt. Az, hogy utána kellett, nem tudom, még 5 év a 100 millióhoz, tehát azért látjuk, hogy vannak olyan sikersztorik, hogy ennél sokkal gyorsabban lehet haladni. Mondok egy másik mintát, amit nem olyan rég vettem észre magamban. Tehát észrevettem azt, hogy én nem tudok segítséget kérni. És ez azért csalóka, mert ugye én olyannak ismerem magam, meg más is, aki ismer, azt láthatja, hogy egyfolytában járok képzésekre, könyveket olvasok, tanulok, stb. Persze, ezeket nyomtam, és hát rengeteget tanultam, és rengeteget is tudok, de hogy igazából nem tudtam azt mondani valakinek, hogy segíts. Mert azt éreztem, és ez is egy ilyen tudatalatti, tehát erre nem láttam rá, tehát ez nem egy ilyen tudatos, hogy na most akkor nem kérek segítséget, mert az gyengeség, de valahol a szívemben az volt, vagy a lelkemben, hogy hát ha segítséget kérsz, akkor azt jelenti, hogy gyenge vagy, és viszont nem lehetsz gyenge. Nyilván, hogy ez miért van, ezt lehetne fejtegetni. Nekem szerintem gyerekkoromban az volt így a úgymond túlélési stratégiám, hogy mindent egyedül kell megoldanom. Hogy csak magamra számíthatok, és hogy szóval, hogy ez így végiggyűrűzött nagyon messzire. Na és hogyha ezt így valaki nem veszi észre magába, akár egy élet alatt se, akkor az egész életét, most nem azt mondom, hogy elpazarolja, de hogy így egy sokkal nagyobb játékot játszhatna az életben, és itt abszolút nem arra gondolok, hogy most gazdagabb lehetne anyagilag, hanem az egy más kávéház, amikor ezeket így le tud vetni, ezeket az ilyen hülyeségeidet, hogy zárkózott vagy, és hogy nem fordulsz emberek felé, hogy nem bízol meg rendesen az ember. Azt jelenti, hogy megbízol az emberekben, mert nem tudod, mi az igazi bizalom. És én ugye hát megbíztam emberekbe eddig is, hát tök régóta vannak sok munkatársam, meg minden. De itt a bizalom kapcsán nemrég vettem észre, hogy igazából nem adtam valódi bizalmat a Bettynek, a cégvezetőknek. Abszolút nem azért, mert ő ilyen vagy olyan, tehát ennek semmi köze ehhez, hanem ez csak a saját játékom, hogy ha ugye nagyon mélyen így ha 40 héjat lehúzok így a lelkemnek így a hagyma izéről, akkor ez ott legbelül van, amit nem is tudok, hogy ott van. Hogyha én azt a játékot játszom, hogy csak magamra számíthatok, akkor hogy tudnék bizalmat adni bárkinek igazán? És szóval ide eljutni, hogy ezeket így látod magadba, az a kemény munka, meg komolyan szembenézés, meg ez nehéz, és ezzel foglalkozni kell, és sokkal egyszerűbb ezzel nem foglalkozni. De ugye most azt látom, hogy ha ugye van ez a fogalom, hogy ROI, Return on Investment, tehát mondjuk a megtérülése valaminek, én kimerem jelenteni, hogy mindazzal a tudással, ami egyébként van nekem elméleti vállalkozásban, ami szerintem elég nagy, meg minden, amit csináltam, amit valaha tanultam, menedzsment képzés, vagy bármi. Tehát ezeket összevettem azzal, hogy amikor emberileg ilyen önismereti szinten beleálltam ezekbe a fejlődésekbe, elmentem pszichológushoz, elmentem coaching programba, elmentem theta healingre, elmentem családállításra, elmentem elvonulásra, elmentem egy másik elvonulásra, elmentem egy harmadik elvonulásra, stb. Hogy ezeknek a megtérülése annyival nagyobb, mint a világ összes management tréningje, hogy ezt egyszerűen nem tudom elmondani. És hogy ez egy kicsit ilyen nem annyira kontrollingos téma, de hogy nekem ez most már a fő üzenetem, hogy ezek nyilván baromi fontos dolgok, a controlling, a sales, a market, tehát marketinges cégem van, tehát nem kell túlmagyaráznom, de hogy ezek fölött van még egy akkora szint, hogyha emberileg tudsz nyílni, meg fejlődni, hogy összesre lehet hasonlítani.
Ezek a gondolatok a beszélgetés végére jöttek ki, de úgy gondolom, hogy aki végig itt maradt velünk, az most örülhet, mert tényleg olyan dolgokat mondtál, ami egy másik dimenzió gyakorlatilag, és ha ilyen szinteken gondolkodsz meg mozogsz, akkor az valószínűleg a cégednek az eredményeiben is le fog csapódni, és teljesen más mozgástered lesz minden tekintetben. A végéhez közeledünk, arra kérlek, Kristóf, hogy add el magad, vagy add el a click marketinget, akár reklámozd egy kicsit a click marketinget, akár reklámozd a te egy ügyedet, ami miatt dolgozol, hogy jutatnak el hozzátok a hallgatók, és kik azok, akik a leginkább keressenek titeket.
Én azt javaslom, hogy mindenképp, aki vállalkozó, szeretne céget építeni, vagy egyszer majd szeretne céget építeni, az iratkozzon fel a, hát úgy mondom, hogy hát nem személyes hírlevelem, de végül személyes hírlevelem. Ez a clickmarketing.hu/Kristóf. Ez az én ilyen vállalkozós hírlevelem, tehát clickmarketing.hu/Kristóf. Itt minden héten szoktam küldeni olyan leveleket, amire te is hivatkoztál, hogy elmesélem, hogy mi volt az áremelésünk mögött, vagy van, hogy videót küldök, például Tony Robbins tréningről csináltam beszámolót. Tehát ide szerintem mindenképp érdemes feliratkozni. A click marketing pedig szinte bárkinek tud segíteni, mert több szintű szolgáltatásaink vannak. Tehát, hogyha valakinek van egy cége, vagy egy vállalkozása, és már költ online marketingre, vagy most akar költeni, akkor érdemes felvennie velünk a kapcsolatot, mert ha nem tudunk segíteni, azt is megmondjuk, ha tudunk valahogy segíteni, azt is megmondjuk. ez a clickmarketing.hu-n keresztül bármilyen űrlapot kitölt, akkor ez megtörténhet. Illetve szívesen említeném a roadshow-mat, még lehet, hogy még a közepén fog ez az adás kijönni. Hát azt említhet?
Igen, igazából egy másfél hónap múlva megy ki az adás.
Tehát igen, egész december elejéig lesznek előadásaim.
Akkor bőven, igen.
Ha valaki fel van iratkozva a hírlevelemre, vagy követi a Facebook oldalamat, ez a Facebookon Gál Kristóf néven, annyi, hogy van ugye személyes profilom, meg egy oldal is, tehát az oldalt kell követni, akkor látja, hogy összesen 10 városban fogok előadásokat tartani. Hát ilyesmi témában cégépítés, meg ez a mi van a cégépítésen túl emberileg. Igazából a címe az, hogy friss megfigyeléseim a vállalkozásról és az életről. Ezek az előadásomnak ez a címe.
Úgyhogy ezt ajánljuk a hallgatóknak, hogy akinek tetszett igazából ez a mai beszélgetés, az keressen rá erre, mert decemberig még el tud érni, ha lesznek egyáltalán még szabad helyek az előadásokon. Kristóf, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor most a hallgatók felé fordulok. Úgy gondolom, hogy a mai beszélgetés is nagyon hasznos és tartalmas volt annak, aki végig itt maradt velünk, és ezt köszönjük is nektek, ha végig itt voltatok. Kristófnak az elérhetőségeit akár berakjuk majd a leírásba is, de ő is elmondta is, hogy milyen témával kapcsolatban érdemes őket keresni. Ha controllinggal kapcsolatban kerestek segítséget, akkor a www.nyereségesvállalkozás.hu weboldalon találtok blogcikkeket, illetve az én elérhetőségemet és a szolgáltatásomnak a leírását, illetve javaslom, hogy kövessétek be a csatornát ott, ahol hallgattok minket, illetve TikTokon is érdemes követni, mert ott is láttok majd hasznos anyagokat. Köszönjük, hogy velünk voltatok, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Nyereséges Vállalkozás Podcast, Csehil Ádámmal a mikrofon mögött. Ha tetszett az adás, akkor küldj rá egy pozitív értékelést, és kövess be a csatornát a Spotify, az Apple és a Google Podcast platformokon, illetve YouTube-on. További hasznos tartalmakért iratkozz fel a Nyereséges Vállalkozás hírlevélre a www.nyereségesvállalkozás.hu/feliratkozás oldalon.